Kábel TV hálózatok egy olyan érdekes területet jelentenek, mert Magyarországon nagy volt a telefon hiány a 20. század végéig. Tehát különösen a kis települések, városszélben, stb. Nem voltak ellátva telefonon, és ezért a 90-es években elsősorban a telefonhálózatok fejlesztésére ment a beruházásra méltó, vagy abban meglévő pénz, és csak később, lényegében a 90-es évek legvégén, és a 2000-es évek elején akkor volt, amikor nagy beruházások voltak a kábel tévékben. Azért, mert 98-ig nagyon-nagyon-nagyon kevés országos lefedettségi tévénézési lehetőség volt. A földfelszíni rádiós sugárzásban csak az M1, M2, nem az M1, az RTL Klub és még valami volt, amit az egész lakosság minden része tudott nézni. És utána szabadult el az, hogy csináljunk kábeltévű hálózatot elsősorban koaxiális kábellel a elosztó részben, és fényvezetővel a gerinchálózati részben. És ezzel megindult, hogy most már gyakorlatilag mindenhol, még kisfaluban is 100 körüli műsort tudnak nézni az emberek, és ebben van a Mindig TV Extra, amelyik földfelszíni sugárzással megy, megvannak a műholdas rendszerek, és megvannak a kábel TV rendszerek is. Budapesten, meg nagyvárosokban most már abból is többféle van, a Diginek is van, meg a Magyar Telekomnak is, meg sok másoknak is van kábel TV-hez való, és mindig a 100 körüli műsort és a választható letöltéseket kínálja. Ez a Solti Miklós, akinek valamikor a főnöke voltam, egy nagyon derék ember volt, és már ő részt vett abban, hogy az első ilyen típusú dolgot Magyarországon Eszterházy kastély környékén lévő kis falvakban, Nyugat-Magyarországon valósítottuk meg, és abban ott próbáltuk a különböző technológiákat, építési módokat, üzleti dolgokat kifürkészni. Ez a 90-es évek első felében volt, és ezt egy szép könyvben közzé is tette, részben ettől, részben pedig a mérnökkamarában tartott előadásaiból szedtem össze az anyagot. Hát minden esetre egy kábel tévés rendszerben van egy elővizetői pont, ahol bedugják azt a kábelt, ami a tévékészülékhez megy. Ennek a pontos specifikációja ez adva van, hogy milyen frekvencia tartományban, hát ez gyakorlatilag 1 GHz-ig, 860 MHz-ig, tehát 1 GHz közelében van. Ezen belül megvan egy fölfele menő irány, megvan egy letöltési irány, és hát amikor kialakultak a szabványok, akkor még úgy volt, hogy bizonyos frekvenciásában a hagyományos 8 MHz-es analóg műsor lehetőségek legyenek, aztán legyen olyan, hogy digitális, és utána lett a internet tévéhez is. Ezeket mind magában foglalják az aktuális előírások. Benne van a jaj-zaj viszony, milyen frekvenciasában, milyen áthallások és egyebek vannak. Egy biztos, hogy amikor valaki tervezi ezt a házat, ne hajszál pontosan ezekre a minimális értékekre tervezzen, hanem mindig tegyen bele tartalékot, mert süt a nap, öregszik a kábel, nő a csillapítása, megváltoznak a dolgok. Nehogy az legyen, hogy éppen megcsinálják, hogy hajszál tartalékkal megadja a par, mert mindig tessék beletervezni nagyobb tartalékot. Soha nem szabad ma már használni 1 GHz felső határfrekvenciánál kisebb hálózati elemeket. Itt a Kőbánya úton nagyon olcsón lehet kapni splittert, meg erősítőt, meg egyszer tessék megnézni, mert általában ezek a néhány száz megahertzig jók, és az 1 GHz-es tartományra nem képesek. A kábelnek az a tulajdonsága van, hogy a kapacitása miatt, ahogy nő a frekvencia, egy nagyobb a csillapítása. Tehát egy nagyon hosszú kábelnél nagy lesz a csillapítás a felső sávfokban. Ezért majd fogjuk látni, hogy ahol erősítőt tesznek bele a rendszerbe, mert már csillapodott, akkor úgynevezett tilt erősítőt tesznek, tehát amelyik megemeli a nagyobb frekvenciás tartományban a jeleket, azért, hogy utána még egy darabig a kábelen tovább utazva a jel ne mutasson 8-9 decibelnél nagyobb különbséget a kisebb és a nagyobb a gigahertz körüli frekvenciák között. Ma a DOCSIS nevezetű szabványt használja a legtöbb ilyen kábel szolgáltató. Ez egy nemzetközi szabvány. A DOCSIS úgy jön ki, hogy dokumentáció, amelyhez semmi köze. Ez egy Data Over Cable Services Interface Specification, ennek a rövidítése. Jelenleg a 3.0-as van. Hogyha a hatodik dián lévő ábrát nézzük, akkor a jobb szélén van a felhasználónak a eszközei, ami lehet számítógép, hogyha internetezget, lehet egy tévékészülék, hogyha azt nézi, és mindenképpen van egy modem, és ez a modem egy koaxiális kábellel megy hozzá a másik fajta modemhez, amelyik a hálózat egy elosztó pontján van, amelyik több előfizetői irányt használ ki, és ez megy egy gerinchálózathoz. Ez se egyből ez a 3.0-as, illetve 3.1-es van. Ez a fajta hármas és nagyobb már úgy készült, hogy ez már tudja támogatni az IPv6-ot is, ami hát az internetes hálózatokban van már lényegében egy minimális követelmény. Hogy milyen modulációt használnak, ez egy 2.0-3.0-as, de ma majd később meglátjuk, hogy a QAM modulációnak megint fejlettebb részeivel is el tudnak menni, és akkor az tényleg a gigás bit per szekundum, 10 gigabit per szekundumig fel lehet turbózni ezt a rendszert megfelelő körülmények között. Ez is a OSI rétegeket tartalmazza, ez a DOCSIS szabvány, hogy egyes szempontok szerint, tehát a hálózat biztonsága az, hogy kereskedelmi szempontból olyan legyen, hogy akármelyik boltban, médiamárkban vagy egyebekben vesz az ember egy ilyen modemet, bedugja, és akkor nem kell csinálni semmit. Legyen jó mindenféle IPTV-hez. Épp a minap került a kezembe egy ilyen távirányító, amit a gazdája nem tudott kezelni, és kiderült, hogy ez egy olyan távirányító, hogy minden tud, minden gyártónak a mindenféle készülékre. És akkor megvolt, hogy hogy kell beállítani a kezdetben, hogy a Huawei modemekhez, meg a Sagem modemekhez, meg egyéb ilyen nálunk kereskedelmi forgalomban lévő modemekhez mindegyikhez illeszkedjen. Tehát ez a Doxis az ilyen szempontból teljesen rendben van. Természetesen itt se egységes a világ, hanem megvan az európai területeken használt szabvány, és megvan az Egyesült Államok és Távol-Keleten használt szabvány. Tehát vigyázzon az ember, Japánban ne vegyen ilyet, és Kelet-Oroszországban sem, mert ott a japán rendszereket szeretik. Most már ez a 3.0-as is túlment a 1 gigabit per szekundum fölé, és még itt nem vagyunk az alagút végén, mert a 1 gigahertzig menő 256 QAMS modulációval használt, most már fölturbozták a 4096-as QAM-ig, és a hibajavítási rendszert is korszerűsítették, tehát a Reed Solomon, amiből itt vizsgázni kellett annak idején, mint hibajavító kód, megvan egy új LPDC, volt ez a LPDC?
Említve,
igen. Tehát egy a lényeg, hogy ez már ebben a újabb szabványváltozatban már benne van. Tehát itt nem csak azt szabványosították, hogy milyen moduláció van, hanem az is egy szabványos dolog, hogy milyen hibajavító kódokat használnak. A 13-as számú dián látszik a Doxis frekvencia kiosztása. Látszik, hogy más az amerikai, más az európai. Először is van egy 5 és 65 MHz közötti rész, amelyik a uplink biteket viszi. Most a letöltésben itt háromféle dolog van. Egyrészt kijelöltek egy sávot, amelyben van az analóg videó, tehát a PAL szabvány szerinti műsor elhelyezés. Utána van a DVB, tehát a Digital Video Broadcasting, és utána van az internet alapú. Magyarországon a domináns szolgáltató, akik Magyar Telekomnak hívnak, a PAL rendszerét kivette, mondvá, hogy most már senkinek nincs olyan tévéje, amelyik legalább a DVB, tehát a Digital Video Broadcastingot ne tudná, és ezt a nagyon értékes sávrészt is másra használja. De hát ez nem baj, ha tudjuk, hogy ez így fejlődik. Nem tudom miért, nálunk pedig egy olyan van, hogy ahol én lakom, hogy a DVB-t is leszette a Magyar Telekom, tehát azt se adja. Tehát azért, mivel, hogy nálunk a internet TV internete, az elég gyakran kiakad egy kicsit, nem hetekre, csak egy negyed órára, de éppen a krimének a legizgalmasabb részén van, akkor csúnya szavak, hogy ne röpködjenek a levegőben. Csináltam olyat, hogy a Antenna Hungáriának a földfelszíni DVB-n is tudnak venni a kedves tévé néző családtagok, úgyhogy vannak ilyen megoldások, tehát mondjuk egy 10 emeletes panelházban ez már nem olyan egyszerűen megoldható, de az ember így kinéz a Szikony utcában, rengeteg labort lehet látni azon az oldalon, amelyik a Spar bolt alatt fölött van. Valami miatt a ingyenes vagy nagyon olcsó miholdas részek azok azon az oldalon jobban vehetők, mint a másik oldalon. Itt most lényegesen nagyobb a sűrűség. 14-es szlájdon látszik néhány szabvány specifikáció. A 15-ös, 16-os, 17-es is további szabvány specifikáció. Vannak, csak azért vannak itt felsorolva, hogy lehessen tudni, hogy itt nem kitalálni, meg megoldani kell, hanem elővenni, hogy mi van. A 19-es szlájdon már lehet látni egy országos méretű ilyen kábel TV hálózatot. Az első érdekes dolog bal felső sorokban az a head end, vagy a magyar terminológia fejállomásnak fordították. Ez azt jelenti, hogy ide futnak be a különböző TV stúdiókból a jelek, ide futnak be mondjuk a CNN-nek, meg egyéb ilyen tengeren túliaknak, a műholdakról lévő jelöljék, és azokat beosztják, hogy melyik csatornába lesz melyik, és ide hagynak helyet a helyi tévéadásoknál, tehát a kisvárosi, falusi helyi tévének is adnak lukat. Ezek után van egy gerinchálózat, ami természetesen csak félvezetőből van, van egy elosztó hálózat, amelyik szintén, és ennek a úgy, itt ezen az ábrán drop line-nek nevezett dolgok, ami az utcákban szétmegy, azok mind koaxiálisak. Tehát az a lényeg, hogy van head end, és minden ilyen kábel TV szolgáltatónak ez megvan. Valamikor, mikor még itt volt a Baross utcában, illetve a József utcában a Magyar Telekomnak a head endre, akkor még vittem a hallgatókhoz, és nagyon, nagyon örültek neki, és látták, és hogy megy ez. Nem egy egyszerű és kicsi dolog, de hát volt egy nagy terem, ahol volt 100 képernyő, és meg volt, hogy melyik kezelő, melyikeket nézi, és beavatkozni kellett neki, hogyha valamelyiken nem volt olyan képminőség, mint amennyit elvár. És volt nagy országos térkép, és mutatta, hogy a hálózat melyik részén vannak valamiféle fennakadások, és a hallgatók azt csodálták meg leginkább, milyen egyszerű nyugalommal látták, hogy mit tudom én, Kiskun akármi, semmilyen nincs, és akkor nem izgultak, hanem szépen ültek a számítógép mellett, és próbáltak valamit ott szépen nyugodtan csinálni, hogy legyen ott is műsor. Na, a 20-as ábrán látszik, hogy egy analóg felállomása hogy van. Ma ezt már felejthető, ma már a stúdiókban is digitális módon. Általában persze lehet, hogy van egy kis falusi stúdió, ahol még nem álltak rá, de mondjuk nem ez a tipikus 21-esen van, a manapság már szokásos digitális fejállomás, hogy néz ki. Tehát itt ez egy számítástechnikai eszközrendszert jelent, ahol is jönnek a bitek, és akkor azokat kell úgy csomagolni, hogy a TV-adásnál, a digitális, a DVD-nél csomagok mennek, és a csomagoknak a fejrészében van benne az, hogy ez milyen csatornához tartozó képjel, milyen csatornához tartozó hangjel, vagy milyen csatornához tartozó egyéb információ. Tehát ez a DVB típusú dolgokhoz, itt a videó, hang és egyéb jeleket, azokat így csomagokba teszik, és utána megy egy streamben, és akkor, hogyha valaki a távirányítójával váltogatja a csatornát, akkor lényegében az történik, hogy megváltozik, hogy milyen című, vagy milyen fejrészű csomagokat kell a TV-készüléknek venni. Az internet az hasonló ehhez, de egy kicsit más. De az alapelv ugyanaz, hogy ott is csomagok vannak, amelyeknek a fejrésze vonatkozik arra. Ott inkább az van, hogy azon az internet csatlakozáson egyáltalán milyen csomagokat indítanak el, mert ha senki nem akar valamilyen csatornát nézni, akkor teljesen fölösleges a hálózatot terhelni olyan csomagokkal, amit a kutya se néz azon a környéken. 22-es ilyen vannak, hogy vannak olyan ábrák, hogy hogyan is néz ki. Hát vannak erősítők, és vannak ilyen leágazások. A mini cellák, azok maximum 500 előfizetőjű tudnak itt a bal alsó sarokban látni, ilyen, hogy vannak egymás után fölfűzve egyes erősítők, és onnan pedig egy-egy mellékutcába megy le egy ilyen leágazás. A pikocellák mondjuk 50 előfizetőig mennek. Egy darabig megy a fényvezető, ez a két nyíl, az azt jelenti, hogy van egy lemenő, meg egy fölmenő fényvezető itt a jobb alsó sarokban, és utána megy szét az egyes utcákban. Ha egy régi falu, akkor Pózdákon, hogyha egy új lakópark, akkor természetesen már a földben. Van a felfűzött és az osztott elrendezés a 23-as ábrán. A bal oldalon van a felfűzött, hogy vannak egymás után a leágazások, és utána kell tenni egy erősítőt, aztán megint egy erősítőt, és így tovább. Ezt ott elosztottnál pedig van egy erősítő, nem egy, hanem több kimenete van, és akkor mondjuk egy utcasarkon van ez az egység elhelyezve, és akkor egyik utcába megy a egyik lánc, a másik utcába a következő. A panelházakban, amikor épültek, különösen itt, ezen a vidéken, mondjuk itt a Józsefvárosban, Szigony utca és egyebek, akkor még nagyon kevés csatorna volt, M1-es meg M2-es, és akkor ilyen fölfűzéses rendszer volt, mert ez volt a legolcsóbb, és nem kellett semmit. Aztán manapságban mindig csillagpontos. Miért? Na most ez azért van, mert az egyik lakásban a Józsi 100 adásra fizet elő a többet, a másikban pedig a Feri az csak a alapvető ingyenes csatornákat kéri, és ez csak úgy lehet igazán, egy fölfűzéses rendszere nem lehet, hogy mindenki más legyen, ugyan tettek, hogy a szűrőt, de itt a Kőbányai úton árulták azt a szűrőt, amelyiket alkalmazva az összes csatorna. Azért csinálták meg ezt a csillagpontos elosztást, mert ha nem fizeti a díjat, akkor ki lehet kapcsolni, és a többi megy tovább. Vagy hogyha várt program csomagot, akkor pontosan azt szerint kell az elosztó pontban ezt beállítani. Egy fontos elem ez a iránycsatoló, hogy megy tovább, és lehetőleg kicsi csillapítással legyen a bemenet és a kimenet között, tehát általában azon fél egy decibel, és a kicsatolásnál ugyan van egy, de nem csak szétosztja a teljesítményt, hanem viszi lehetőleg minél jobban tovább, de a leágazásnál mondjuk lehet 10 decibelnyi csillapítása. Hát vannak elosztók, leágazók, a 27-esen lehet látni, hogy néz ki egy ilyen pószlára szerelhető vonali elosztó. Látszik alumínium házban van gumi betéte, hogy a eső ne bántsa. Vannak olyan leágazók, amelyek szintén a pószlára szerelhetők, vannak bemenetek, kimenetek és leágazások. Lehet beltéri vagy lakáson belüli elosztókat, hogy egy bejön, és akkor minden szobába lehet térizni. Itt az a fontos, hogy ezek boltba kaphatók, de csak olyat szabad venni, ami legalább 1 GHz-ig megy. Tehát annál gyengébbet otthonra sem szabad, mert akkor abból baj lesz, hogy az egyik szobában még megy, a másikban már nem. Ezek a kültéri koaxiális kábelek, amik a póznákon lógnak, vagy a eres áramú póznákon is teszik helyenként. Egy nagy, általában jó hüvelykúj vastagságú, de nem a 30-as ábrán látható középső mag és a külső mód viszi a súlyt, hanem van egy acélhúza, amit messengernek hívnak, érdekes módon, az a technikai, mechanikai szilárdságot adja, az hordozza, és a többi része az pedig hát a elektromos jellemzők miatt van. Meg általában ezek a beltéren nem kell a messenger, mert valamilyen kábelcsatornában vagy a falra felszögelve szépen elmegy. Koaxiális kábelek főbb jellemző, hogy ma az egész világon mindenütt a 70 atomos hullámimpedanciával, lehetőleg kicsi csillapítással, a csillapítás frekvencia függő, mint amit már mondottam, ezért kell. A reflektív csillapítás azt jelenti, hogy ha ténylegesen 70 atommal zárják le, akkor mennyi jön vissza. Van neki egy ellenállás, ez különösen, hogyha táplált erősítők vannak, akkor érdekes. A 33-ason lehet látni, hogy milyen kábel típusok vannak. Beltérben az RG6-os, az a szokásos, egy kis ujjnál vékonyabb és elég jó paraméterekkel rendelkezik. Az egyes csatlakozók a 34-35-es ábrán látok. A 36-oson látszik, hogy az erősítőnek az a dolga, hogy megpróbálja kiegyenesíteni az átviteli karakterisztikát egy ilyen tilt erősítővel, amelyik a nagyobb frekvenciákat jobban erősíti, mint a kisebbeket, és az alsó ábrán lehet látni, hogy az erősítő kömetén nagyobb szinten, és gyakorlatilag majdnem vízszintesen állnak a különböző frekvenciákhoz tartozó csillapítások. Egy ilyen póznára vagy aknába szerelhető erősítő látható a 37-es ábrán, ez is alumínium házas, vannak neki bemenetei, kimenetei és vízzáró fedele. Itt látszik, hogy van neki egy tápegysége is. Erősítőknél izgalmas, hogy beltéri, kintéri, hány bemenete, hány kimenete van, mennyit erősít, és nagyon izgalmas a zajszám. Ugyanaz a játék, mint amit láttunk a mobil hálózat tervezésnél is, hogy az adott sávszélesség itt nem 300 kHz, hanem 1 GHz, úgyhogy ebben a transformátorban elég nagy zajteljesítmény is van. Izgalmas még, hogy egy erősítő mennyire kivezérelhető, és mennyire állítható a erősítése. Az igazi jó erősítők azok messziről menedzselhetők, tehát lehet tudni, hogy működik, nem működik, és tud küldeni riasztást az üzemeltetőnek, hogyha nem jó. Egy ilyen tipikus vonalerősítő, mivel ez lefele és fölfele menő irányba is, és a DOCSIS-nél is láttuk, hogy a bizonyos frekvenciákon megy a uplink, bizonyos frekvenciákon a downlink, így aztán a fölfelé menő erősítők abban a sávban működnek, ami a neki kijelölt, és a lefele menő sávban, erre kijelölt sávban mennek a lefele erősítők. Tehát egy frekvencia elkülönítéssel lehet a föl meg a lemenő irány megtenni. Hát olyan erősítőket kell a tervezéskor választani, amelyiknek elég kicsi a zajszáma, mert akkor többet lehet sorba kapcsolni. Legyen neki jó kivezérelhetősége. A 41-esen lehet látni egy ilyen eléggé elkorhat fa oszlopot, és ott van egy tápegység, ami azt jelenti, hogy a 220-as részből vesz tápenergiát, és előállít olyat, hogy ezen a koaxiális kábelen ott a környéken levő erősítők is elláthatók legyenek. Sokszor szoktak szünetmentes tápegységet is alkalmazni azért, hogyha nincs villany, akkor is menjen a tévéje. De hát én szerintem akkor mind nézik a tévét, hogyha nincs erős áramú hálózat, mindegy. 44-es ábán van egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak sorba kapcsolva a kicsatolók, és csökken a jelszint. A kék az a alacsony frekvenciákon, és a zöld az alacsony frekvencián, kisebb frekvenciákon, a kék a nagyobb frekvencián lévő csillapítást jelzi, és hogyha ezeket a elején és a végén lévő erősítőket megfelelő tilt erősítései látják, akkor mindig helyrehozzák, mert a kábel maga az jobban csillapítja a nagyobb frekvenciákat. Tehát ezt kell a tervezéskor figyelembe venni, hogy a legkisebb és a legnagyobb frekvencián is megfelelő szint tartományba essen bele. A családi házas tervezésnél lehet látni, hogy megy az utcán a kábel, vannak a kicsatolások, és még a utca végén is legyen a fali csatlakozóban megfelelő szint. Előfizetési csatlakozók a 47-es szlájdon láthatók, vannak a legújabbak, amelyiknél van internetes, rádiós és tévé kimenete. Itt csak ilyet szabad manapság, mert így van. A 49-es ábrán lehet látni, hogy vannak aktív csatlakozók is, amelyek tényleg megfelelően válogatják a frekvenciasávot, erősítik, ha kell, úgyhogy az internethez, a tévéhez is, és az ORH vevőkhöz is, rádióvevőkhöz legyenek. A 54-esig ilyen minták vannak, hogy hogyan lehet egy-egy ilyen kis családi házas övezetekben szétosztani, hogy a szintek a mindenféle frekvenciákon, RG6-os kábelnél mindenféle frekvencián a szükséges tartományba benne legyen. Itt a vége. Kérdés van-e? Köszönöm. Egy nagyon fontos dolog, hogy közeledik az év vége, és nekem e hétvégéig ki kell írni a vizsgaidőpontokat. Itt látható a honlapomon, hogy 8-án rektori szünet lesz, jövő héten még az intézményi hálózatokról fogok mesélni és mutogatni, mert ebben a házban figyelemre méltó, hogy elég jó beltéri intézményi hálózat van. 20 évvel ezelőtt terveztük, megépült, és lényegében generáció váltásokat úgy élt át maga a hálózat, hogy a kábelrendszeret semmit nem kellett változtatni. Érdemes megnézni, ha lehet, akkor ezt igazán csak jelenléttel lehet. Jó, nagyon jó. Az utolsó héten, december 15-én tartok egy összefoglalót. Ennek az szokott lenni a formája, hogy bármifajta a tárgyal kapcsolatos kérdést föl lehet tenni, ha valakiben maradt kérdés, és igyekszem rá válaszolni, és utána kikép bemutathatja, hogy a korábban meghirdetett háló tervezési feladatot hogy oldotta meg, hogyha ezt értelmesen szépen elő tudja vezetni, akkor az mindjárt egy vizsgaérdeműet is jelent, ha elfogadja, akkor az megvan, ha nem, akkor nem fogadja el, akkor itt mondott a alapján jöhet vizsgázni. Október 15-én közzétettem az egyéni feladatot. Eddig még kérdést nem kaptam, hárman dolgoztak vele.
Érdemes igen, és ennyire előbb nem ilyen szempontból az így van. De most akkor rá kell örülni.
Fogok írni levelet. Én azt gondoltam, hogy mivel, hogy csak a következő 20-ával kezdődő hétről lehet kiírni vizsgákat, kivéve azokat, akik MSC-re jelentkeznek. Tegyük meg a december 15-én a vizsga lehetőséget, amit könyvben 20-ára fogok, mert akik nem jelentkeznek MSC-re, azoknak csak 20-ától lehet. Tehát aki mégis megcsinálja, könyvben 20-ára fogok. Kitűzök még időpontot, hogyha valakinek még kell, akkor két is időpontot kell, de egyet valamikor januárra.
Szerintem az a legalább hogy mindenki nem csinálja, az igazából egyik bemutatjuk szerintem,
hogy ritka dolog az, aki azt nem fogadja el, hogyha rendesen megcsinálta, de sosem lehet tudni. Valakinek pont az kell a kitüntetéses diplomájához, hogy ember 5-ös legyen, és így csak 4-es, tehát csinálta, mert miért adjuk meg neki a lehetőséget. Ez jó, hogyha így csináljuk, hogy 15-én...
Nekem megfelelő, és akkor aki ki, és akkor rájön lehet, hogy én összegoltokat, és nekem én már végig szigorban nem alkalmasom, hogy imádkozzak a végén.
Lehet januárra is, mert az a szabály, hogy legalább 2 vizsga alkalmat kell csinálni, ha valakinek kell, kiírjuk, amikor kell, hogy ezt is addigra senki nem tudja, hogy online kell majd vizsgázni, vagy
jelenleg. Ugye a szigorot, az öreseket a szigorot kérdezem, ez...
Szigorot? Ebből a tárban nincs?
De ebből nincsen, de egy öreseket a szigorot, akkor a tanárban is a szigorot, én nem tudom. Az infokomos részén.
Infokomos szigorot az egy másik játék, másik jelenménnyel. Azt most ne keverjük ide, de azt is ki kell írni január végére.
Jó.
Most kinek jó, hogy együtt van, vagy kinek nem jó, hogy együtt van, azt mondja, tessék szólni, és akkor megoldjuk. Vagy online, vagy jelenléttel. Jó?
Jó.
Akkor jövő héten megmutattam az itteni hálózatot. És
jó.
Köszönöm.
Köszönöm. Én is köszönöm. Már kérdés vagyok, hogy infokomból is bejártam a hálózatot. Hogy azt fogjuk bejárni, vagy lesz más is.
Nagyjából ugyanaz.
Ugyan.
Nagyjából ugyanaz, de lehet kérdezni, hogy miért van itt ilyen parapet csatorna, miért van itt ez a piros lámpa a kábel csatornák alatt, és így tovább. Nem tudom, hogy ezek voltak, nem voltak. Kérem,
jövő
viszontlátásra.